Deli Levente vagyok, mindenkit szeretettel üdvözlök, és hát kutatóként dolgozom, kutató biológusként, sokféle témakörben belekezdtem már. Először genetikusként végeztem Debrecenben, ami egy régi nagy álmom volt, majd egy kicsit az előadással kapcsolatban is erről lesz szó. Aztán víruskutatással foglalkoztam, a humán papilloma vírussal foglalkoztunk, utána pedig az agykutatásba kerültem be. Először a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetbe, majd a Richter gyógyszergyárban egy úgynevezett fmri készülékhez szerveztek egy kutatócsoportot, és abba is beajánlottak engem, ahol az agyanatómiájával kapcsolatos dolgokban van szerepem. Az előadásnak a címe, igen, most már meg is van, ami ki lett küldve, Darwintól Dawkinsig mérlegen az evolúció elmélet. Ez egy kicsit azért formálódott. Ez volt, ami eredetileg engem leginkább érdekelt ebben a témában. De utána úgy konkretizálódott a dolog, hogy az evolúció elmélet, az evolúcionista világnézet és a keresztény világunk teremtéssel kapcsolatos irányzatai. Azonban Darwint és Dawkins persze nem fogom kihagyni, nem tudom ki mennyire ismeri. Az evolúcióval kapcsolatosan többször meg fogom említeni. De egyáltalán miért foglalkozunk az evolúció kérdésével? Először egy kis személyes hátteret szeretnék elmondani. Talán sokan voltunk így a gimnázium környékén, hogy kerestük a végső okokat, nagyon érdekelt bennünket az, hogy mi mozgatja a világot, mi irányítja. Ebben a mechanisztikus világképben nőttünk föl, ahol mindennek bízvás arra gondoltunk, hogy megtaláljuk az okát, és így föltette azt a kérdést az ember magának, hogy hova vezetnek ezek a végső okok. Mi irányíthatja az egész világot? Természetesen ebben benne volt az is, hogy hát ez a bűnös természet is talán, hogy hát azért is érdekelt annyira, hogy mi mozgatja a világot, mert valamennyire én szerettem volna azt befolyásolni és irányítani. Tehát mondhatni, ez valójában egy ilyen istenkeresés volt már akkor, de nagyon messziről kezdtem. És hamar eljutottam, ugye régi nagy álmom volt, hogy genetikus lehessek, mert olvastam Dawkinsnak a könyvét, és megfogott, mert a genetikára egészen visszavezette azokat a működési mechanizmusokat, amelyek irányítják a természetet, irányítják a világot. Erről majd fogok bővebben beszélni. Majd ebből egy kiábrándulás következett be, mert láttam azt, hogy Dawkins arra kevés ez az elmélet, amit ő átad, amit majd be fogok mutatni, hogy az embert magát meg lehessen érteni a komplexitásában. A következő, már megtérésem előtti evolúcióval kapcsolatos dolog, hogy akkor már biológusként dolgoztam, éppen vírusokkal foglalkozhattam, egyre több és több cikket kellett olvasnom. Érdekelt továbbra is azért az evolúció, bármennyire is kiábrándultam, mivel nem tudtam megérteni a genetikán keresztül az embert. Arra kellett rádöbbennem, hogy bizony az evolúcióhoz nagyon nagy hit kell, ugyanis nagyon, nagyon kevés, és a mértékéhez képest, meg a következtetésekhez képest nagyon kevés adatból, tényből kell tudni ezt igazolni, és ez úgy éreztem, hogy ez eléggé erőltetett dolog. Megtérésemkor Istennél megtaláltam a megoldásaimat, ami leginkább az én személyes életemet érintette, és amiben megismertem a szeretetet és a Istennek a megbocsátását Jézus Krisztusban. De megtérésem után is állandó feszültség volt bennem az evolúcióval kapcsolatban. Óriási nyomás helyeződik a tudományos világban az emberekre, hogy az evolúciót az természetesnek vegyék és biztosnak. És az újságok is nagyon szeretik azt, hogy újra és újra megjelentetnek újabb és újabb dolgokat, amikkel vélik igazolni az evolúciót. Sok esetben ezek nagyon látványos dolgok, de semmi tudományos alapjuk nincs. De állandóan ott volt az a félelem, hogy hát a hitemet meg ne rendítse az Úr Jézusban az, hogy valamit találnak, ami a teremtése kapcsolatban azzal ellentmondásban van. És ez szerintem egy természettudománnyal foglalkozó embernek nem jó, hogyha fél. Amúgy is, ugye tudjuk már a Bibliából, hogy a félelem az nem jó, de egy természettudományos embernek sem jó, tehát ez egy nagyon rossz helyzet. Ennek ellenére a hitem erősödött a Jézus Krisztusban, de ez a feszültség mindig bennem volt. Aztán eljött Vajta, a páratlan hét, és akkor ott úgy történt ezeknek az előadásoknak, szabadszombat előadásoknak a úgymond kitalálása. Egy Robi összehívta a társaságot, fölmentünk egy nagyon kellemes kis kávézóba, és ott mindenki mondhatott ott ötletet, hogy mi érdekli őt a jövő évben, hogy mi lenne jó, hogyha tartanánk róla egy előadást. És én ezt javasoltam, nagyon érdekelt az evolúció, továbbra is Dawkins is, és úgy éreztem, hogy ezt jó lenne átgondolni. És kicsit azért meglepett Robi azzal, hogy aztán engem kért meg, vagy fél évvel azután, hogy hát akkor, hogyha annyira érdekelt, akkor tartsa meg én. Tehát így egyszerűen. Aztán, hogy miért foglalkozunk még az evolúcióval, egy olyan objektív háttér. Attól tartok, hogy sokunkban megvan ez a feszültség, hogy az evolúcióval kapcsolatban, hogy hát amit elmondtam, hogy kiderülnek tények, és akkor remegve várja az ember, hogy na most mi van, hogy van. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nem ismerjük igazán ezeket a keresztény világnézeteket, elképzeléseket, amelyek szembe helyezkednek az evolúcióval. Hallogatunk róluk, de igazából ott is van egy olyan tartás bennünk, hogy nem olyan nagyon akarunk vele foglalkozni, mert olyan sokfélék tudnak lenni, akár egymással is ellentmondásba kerülnek, nem foglalkoztunk velük. De ez az, mondom, hát ez a szembenézés vágya, és a bátorság is egyre inkább megvolt bennem, hogy ezzel foglalkozzak valamilyen szinten. És hát ezt az igét találtam itt ezzel kapcsolatban, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban, ő lette életünk minden napján. Én is félelem nélkül szeretnék természettudós lenni, kutató lenni, és szeretném ezt is Isten dicsőségére csinálni. Aztán, hogy mit ígérek ebben az előadásban? Tényleg vázlatosan, tényleg el kell, hogy mondjam, a teljesség igénye nélkül szeretném bemutatni ezeket a főbb irányzatokat. És akkor itt érintem persze Darwint és Dawkinst is kritikai megjegyzésekkel. A célom inkább a gondolkozás megindítása ebben az irányba, a szembenézés, az együtt gondolkozás. Aztán próbálom összehasonlítani ezeket táblázatszerűen ezeket az irányzatokat, és összehasonlítani. Tehát véleményt, állásfoglalást adni róluk, és hogy melyiknek milyen előnyei, milyen hátrányai vannak az evolúciónak, illetve az evolúciós elméletnek, illetve az evolúcióval szembehelyezkedő keresztény mozgalmaknak. Végül egy-két tanulságot is elvált szeretnék megismertetni veletek, amit magamnak mondok, de talán ti nektek is érdekes lesz. A forrás, ami alapját jelentette ennek az előadásnak, egy előadás sorozat, amely az Apológia Kutatóközpont Hitvédelmi Teaház Darwin sorozatában szerveztek meg. Ezt is nagyon ajánlom nektek, az apologia.hu-t. Ez az Apológia Kutatóközpontnak itt van a központja egyébként, itt ebben az épületben, és olyanok tartottak előadást benne, mint Brátán János, dr. Jeszenszky Ferenc, Szilágyi Imre és Szalai András. Brátán János az evolúcióval kapcsolatban, és a teista evolúcióval kapcsolatban, Jeszenszky Ferenc az értelmes tervezéssel kapcsolatban, Szilágyi Imre a teremtés kutatással, a kreacionizmussal kapcsolatban, míg Szalai András egy másfajta, kicsit eltérő és nálunk közöttünk ismeretlen genezis értelmezésé mutatta be. Hát az egyéb források, az emlékeim és illetve a tudás volt főleg. Emlékeim erről a könyvről, Dawkinsnak az Önzőgén című könyvéről. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, vagy olvastátok-e. De fogok róla beszélni. Legbővebben az evolúciós elmélet és azzal kapcsolatos kritikákkal foglalkoznék. Tehát az evolúció egy természetben megfigyelhető vagy nem megfigyelhető jelenségre utal. Ezzel szemben az evolúció elmélet magát azt a tudományos konstrukciót jelöli, amely már értelmezi, magyarázza magát a természeti folyamatot. Ezt érdemes tényleg komolyan megkülönböztetni. A természetben megfigyelhető folyamatok egy ilyen világképet adnak számunkra, ami mindenkiben valamennyire megvan, ez a természettudományos világkép, és ez egy rendszerező, ez egy megfigyelő, tapasztalatokat gyűjtő, következtetéseket levonó tudományág, míg az evolúció elmélet sokkal messzebb menő következtetéseket is megenged magának, és magyarázza az egész folyamatot. Az evolúciós paradigma szerint a fizikai evolúcióval kezdődött el az evolúció, a közismert nagy boom, ami aztán az elemi részecskékhez, az anyaghalmazokhoz, égitestek létrejöttéhez vezetett. Erre bizonyos bizonyítékokat vélnek, hogy ráutalnak. Ilyen az elemek gyakorisága, ami ősi nukleoszintézisre utal, kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, táguló világegyetem, ami szinte egy megfolytatása szinte ennek a robbanásnak, ezt a Doppler effektussal, a hidrogénatom színképében történő eltolódással igazolják. Érdekesség ez a lehetséges végkifejletek ennek a fizikai evolúciónak. Az egyik a nagy recs, ami a világegyetem összezuhanását jelenti, amikor ugyanis a gravitációs energia legyőzi a másik irányba ható sötét energiát. Ez a sötét energia viszonylag új, pár évtizedes energia, erő típus, amit ismernek. A nagy fagy, amikor stabil állapot van, és a világegyetem egyszerűen kihűl. A nagy szakadás pedig, amikor a sötét erők győzik le a gravitációs erőt, adta energiákat, és a világegyetem darabjaira hullik. Nagyon szép perspektíva. Az evolúciós paradigma következő fontos lépése a kémiai evolúció, az abiogenezis, amikor az alapvegyületekből egészen az első sejtekig jut el a fejlődés a Földön, Itt kezdek bele a Dawkinsi változatban, több változat is van erre, hogy ez hogy történt. Igazából egyik hihetetlenebb, mint a másik, de tudni kell, hogy azért ez egyben egy vonzó elmélet is. Nem véletlen, hogy ezt az Önző gén című könyvet nem egyedül én olvastam akkor tájt gimnázista korom környékén, ajánlották ezt biológia tanárok, én is magamnak felfedeztem. Na, a Dawkinsi változat szerint egy ilyen őslevesszerű, emlékeim szerint egy ilyen őslevesszerű tengerből indult el a fejlődés. Szerves alapmolekuláknak a képződése ott történt. Ezek az ultraibolya sugárzás és a villámlások, elektromos kisüléseknek a hatására jöhettek létre, aztán hozta számukra az energiát, ami ezeket a szerves alapmolekulákat lehetővé teszi, hogy képződjenek. Mindenféle ősi légkör, ősi összetételt feltételeznek, össze is állítottak ilyet ilyen modellkísérletekbe, és ott valóban megjelentek nagyon egyszerű molekulák, szerves molekulák. A következő Dawkinsi elméletben az úgynevezett replikátorok létrejötte. Ezek olyan szerves molekulák, amelyek képesek lemásolni, duplikálni magukat. Ez már amikor valami elkezd sokasodni, elkezd terjedni, az már egy kicsit fölidézi bennünk akár az életnek a lehetőségét is. És hát az RNS-szerű molekulákra építette ezt. Ennek az építőegységeit benne sejtette Dawkins ebben az őslevesben. A következő nagy lépés az önző géneknek a létrejötte, amikor is ezekért az építőkövekért, amelyek ugye nagy számban feltételeznek, hogy jelen voltak, elkezdődött a küzdelem. Hát amikor duplikálódnak ezek a önző génszerű duplikátorok, akkor egy idő után ezek az építő elemek, ezek elfogynak. Itt már lassanként önző génnek is lehet őket nevezni, mivel az, amelyik tovább tudja adni, azt a önmagát le tudja másolni, önmagát, az fennmarad, amelyik nem tudja továbbadni magát, az elpusztul végső soron. A verseny fokozódása, az alapanyagok fogyása miatt a mutációk jönnek létre, és megváltoznak a stratégiák ebbe a Dawkinsi elmélet szerint. Zsákmányszerző molekulák is létrejönnek, az első ősi ragadozók, molekularagadozók, amelyek már képesek arra, hogy valamilyen formában a másiknak a szerkezetét megbontsák, és annak az alapegységeit felhasználva saját magukat felépítsék, duplikálhassák. Folytatva, az alapanyaghiány fokozódása, komplexebb támadó és védekező rendszerek létrejöttét sejteti. Aztán az energiai hiány, mivel egyre komplexebbek ezek a szervezetek, energiahiány is kialakul, és előnybe kerülnek azok a kémiai, hő vagy fényenergiát felvenni, tárolni képes rendszerek, amelyek nagyobb eséllyel élnek túl. Mindezek közben fehérjéket is magukhoz csapnak ezek a ősi nukleinsav molekulák, lipidréteggel, sejthártyaszerű elkülönítést alakítanak ki maguk körül. Ez azért jó nekik, mert akkor el tudják különíteni a különböző folyamataikat egymástól, és tudják véden is akár önmagukat valamilyen szinten. Aztán hát fontos kérdés volt igen az információ, hogy nyilván ezek az ősi RNS molekulák már az információt is képesek voltak tárolni, és azt majd továbbadni fehérjékre. Már akkor eleinte csak sokkal egyszerűbb formákban. Hát ezzel kapcsolatban azért tudni kell, hogy ezek iszonyatos nagy ugrások valójában. Tehát, hogy egyáltalán az RNS-ek megmaradjanak, a mai világban egyáltalán nem is egy nagy problémánk volt a kutatásban, hogy illetve amikor még Debrecenben genetikusként dolgoztam, hogy RNS-sel nagyon nehéz bánni, mert igazából mindenféle RNA-zok, RNS-bontó enzimek bonthatják le, nagyon könnyen lebontják ezek az RNS-bontó enzimek. A másik pedig, hogy ez feltételezi az uniformitás elvét, vagyis hogy az a önmegújító képesség, ami most a mai világban ebben ennek a komplexitásában ismert, ez a regeneráló önmegújító képesség már a kezdetén is meg kellett, hogy legyen, mert úgy képzelik, hogy mindig egy ökoszisztémát alkotottak ezek a rendszerek, és azok mindig megágyazták úgymond a következőnek. Megteremtették a feltételeket a következő felemelkedésének, és illetve az előző meg pusztul el folyamatosan. De ez azt feltételező, hogy mindig volt ez az ökoszisztéma, mindig volt egy bizonyos egyensúly, egy stabilitás a természetben. És ez meg azt feltételezi, hogy milliárd évekig, amíg ez a biogenezis zajlott, a biogenezis, vagyis az élő anyag, az élő sejtek létrejötte, mindaddig ez a stabilitás meg kellett, hogy legyen, illetve ez gyakorlatilag ökoszisztémákban kellett működnie. És nem csak, ahogy most is, az egész földre nézve, tehát nem csak kisebb területein. Nem úgy, mert nagy mennyiségben, ezek nagy mennyiségű folyamatokat, nagy mennyiségű, tehát iszonyatos időbeli és anyagbeli mennyiségekről szól ez az egész történet. Az uniformitás elve pedig, amit nagyon használ a mai tudomány, hogy mindazok a módok, ahogy a világ működik most, úgy fog működni a jövőben is, és a múltban is úgy működött. Tehát eszerint ezek az ökoszisztémák már megvoltak akkor is. Tehát ezzel kapcsolatban egy másik abiogenezis modell, amit ebben a Hitvédelmi Teaházban elhangzott előadásban megemlítettek, ez a Chemoton elmélet, Gánti Tibor Chemoton elmélete, ami pedig viszont azt feltételezi, hogy az élő lények már az élet már a kezdetén is meglehetősen bonyolult rendszerként állt elő. Máskülönben a Gánti Tibor nem tudta elképzelni ezt, hogy beinduljon ez a fejlődés, és létrehozzák majd később a biológiai lényeket. És ezek már olyan fontos dolgokat igényeltek, hogy anyagcseréjük volt, energia bevételeik voltak, meg tudta szerezni a környezetéből az energiát, információ hordozó alrendszere volt, és a benne levő folyamatok már vezéreltek voltak. Ezek óriási nagy ugrások valójában, hogyha eljuthatna ide önmagától valamilyen rendszer. A harmadik a biológiai evolúció, ami már az élő sejtektől a napjainkig zajlik. Ez a szűkebb értelembe vett evolúció. Köztük a természetes szelekció az, ami az egyik fő hajtó ereje ennek. Mindig a legelőnyösebb és legalkalmazkodó képesebb egyedek, fajok maradnak fenn, és közben fejlődnek tovább. A mutációk adják a muníciót ezekhez a változásokhoz, vagyis a genetikai információs anyagnak a megváltozása. A jó mutációk a fennmaradás esélyét növelik, a rossz mutációk pedig rontják. Maga a természetes szelekció akár még meg is lehet figyelni, tehát hogy mindig az előnyösebb, legalkalmazkodó képesebb egyedek maradnak fönt a természetben, de a mutációnál már nem ilyen egyszerű a helyzet, ugyanis nagyon nagy mennyiségű mutációk mellett is nagyon nehezen képzelhető el olyan mutáció, amelyik jó lenne az adott szervezet számára. Itt egy ilyen, nem a mutációval kapcsolatos, de egy érdekes ilyen evolúciós gondolat, hogy beszélgettünk még ott Debrecenben egy amúgy tényleg zseniális munkatársammal, aki nagyon allergiás volt a parlagfűre, és magyarázgatta nekem, hogy Ázsiából jön a parlagfű egyébként, és mindig terjed Nyugat-Európa fele, és ezért értelmetlenek azok a felvetések igazából, hogy van itt olyan sok parlagfű, a nyugatiak pedig mindig kikapálják, hát azért, mert még nem jutott annyi oda el, tehát hamarosan náluk is sok parlagfű lesz. Na, és ő mondta azt, hogy na, itt látható az evolúció, hiszen a parlagfű szépen terjed, keletről nyugatra, és kiszorít közben pedig őshonos fajokat. De hát azonnal eszembe jutott akkor, és mondtam is neki, hogy ez, hogy kiszorít őshonos fajokat, a parlagfű mondjuk, Magyarországon, meg ahogy megy tovább Nyugat-Európa fele, ez még az élővilág elszegényedéséhez vezet csupán, és ebben még semmiféle új információ, új dolog nincs, semmiféle fejlődés nincs, csak pusztulás valójában. Igazából nem is nagyon volt erre válasza. Aztán Dawkins azt is kijelenti, hogy nem is annyira az egyedek szintjén, a fajok szintjén történik a verseny, hanem az önző gének szintjén történik a verseny. Ha egy gén nem elég önző, az nem járul hozzá a saját fennmaradásához, és akkor az kiszelektálódik. És gyakorlatilag ilyen biogépeket hoznak létre ezek az önző gépek, mi is magunk is ilyen biogépek vagyunk, Dawkins szerint, és csak ezeknek a rendkívül önző géneinknek köszönhetjük, hogy egyáltalán vagyunk. És mindenféle testvéri szeretet vagy önzetlenség az végül is azt nem jelent többet, mint az önző géneknek a munkáját. Nagyon durva ezt a gondolatot tovább gondolni. Aztán a következő, a szociológiai evolúció, a nyelv, a társadalom, a vallások fejlődése, a Dawkins-i változat szerint nem csak a gének evolúció zajlik, hanem gondolatok, elméletek, vallások, világnézetek versenye, amelyek ugyanúgy önző módon fennmaradásukért küzdenek. És tényleg ezekkel kapcsolatban azonnal felmerül, hogy egyszerűen nem hagy helyet semmi, tehát tiszteletnek emberek között is, és szeretetnek emberek között, mert mindegyikre gondolhatunk úgy, hogy hát az csak egy manipulációja bennem levő géneknek. A következő nagy irányzat, ami igazából a megtérésem után engem is leginkább megfogott, ez a kreacionista irányzat. Magyarországon, hogyha érdeklődünk ez iránt, akkor érdemes fölmenni a kezdetek.hu honlapra, és hát ott erről találunk cikkeket, előadásanyagokat, és ezzel kapcsolatban is volt a Szilágyi Imrének, aki az egyik prominens személyisége a teremtéskutatókörnek, és e-mailes csoportnak, amiben én is benne vagyok gyakorlatilag, és én is kapom a közös e-maileket. Na, szóval ez olyan 10 évvel ezelőtt kezdődött el Magyarországon, és alapították meg Imre és Mátyás. Na, ez szerint a Tökéletes teremtéssel kezdődött a világ, a Biblia szerint, a bibliai kronológia szerint 6-10 ezer éve. Aztán megjelenik a bűneset, amit jól ismerünk a Bibliából, ezzel megjelenik a halál, a világ elpusztul. A bűnesettől az özönvízig egy egészen más ökoszisztéma épül föl. Nagyobb élőlények a Biblia szerint, hosszabb életkor ismerünk a Biblia szerint, a pátriárkák korára, hogyha visszaemlékszünk. Aztán az özönvíz kb. 4500-5000 éve az akkor ismert világot elpusztította. Ezek hatalmas geológiai változásokkal jártak, és illetve az özönvizet is nagyon komoly katasztrófák kísérték, az özönvíz végét is. És többek között ezzel magyarázzák a kreacionisták, hogy bár sok helyen láthatóak az özönvíznek nyomai, de mégis a katasztrófák miatt nem teljesen általánosan megfigyelhető az egész Földön. Aztán az özönvíz után a húsevés és az új természeti környezet újra népesedés ugye, következett. Aztán jégkorszak az özönvíz után néhány száz évig, majd Bábel tornya az új nyelvek megjelenése, a népesség elterjedése. A kreacionisták a különböző élőlényekről azt tartják, hogy jól körülhatárt fajtákba, és nem ilyen evolúciós fajokba tömörülnek. Ezekre jellemző, hogy nem párosodnak egymással, de önmaguk között igen. Sok esetben, mivel azért ezek már eltávolodtak, ezek az alaptípusok, fajták egymástól, ezért nem szaporodóképes utódokat hoznak létre. Aztán a fajok megadott határokon belül változnak, amit megfigyelhetünk, de ez semmiképpen sem nevezhető evolúciónak, ugyanis általában inkább degenerálódnak a fajok. Aztán bemutatnak, ez egy ilyen érvelési mód is egyben az evolúcióval szemben, illetve a teremtés mellett. Ez a vödrös orchideának a példája, ami egy nagyon bonyolult és szép szerkezetű növény, illetve virágú növény, és ezzel azt igazolják, hogy egészen kis változásokon keresztül, amiről az evolúció beszél, egyébként már nem csak erről beszél, nagyobb ugrásokról is beszél, de erre az is érvényes lehet akár, hogy egészen kis változásokon keresztül egy ilyen növény nem alakulhat ki. Méghozzá azért nem, mivel itt az a kis történet van, ennél a vödrös orchideánál, hogy a beporzása az úgy történik, hogy a kis rovar leszáll erre a virágra, mert olyan anyagokat bocsát ki a virág, amely számára jó, tehát élelmiszerre utal, és közben belecsúszik az aljába, amibe vizet választ ki. Ekkor a kis rovarocska nagy nehezen kimászik onnan, és mivel nem tud szállni vizes szárnyal, ezért jó megdörgöli a szárnyát, és ezt a porzóba meg a bibébe teszi egymás után, és így közben beporozza magát a növényt. Tehát egy ilyen csapdát állít a vödrös orchide a kis rovarnak, és közben pedig az ő szaporodása is lehetővé válik. Hogyha bármelyik ezek közül a elemek közül nem lenne meg, bármilyen, tehát akár az, hogy a formája, a megfelelő formája van meg a növénynek, vagyis a virágnak, ez a vödrös forma, akár hogyha nincs maga ez a rovar, ami annyira kíváncsi azokra, ami annyira meg akarja rágni azt a virágot, hogyha nem pont úgy vannak elhelyezkedve a porzó és a bibe, hogy pont egymás után és megfelelő sorrendben és pont tényleg beporozza a bibét a porzókkal, akkor bizony, hogyha bármelyik ezek közül nincs jelen, akkor ez nem történik meg, és nem élhetne az a növény. Erre nyilván egyébként az evolúcionisták tudnak kitalálni spekulációkat, hogy mégis ennek ellenére, hogy lehetett mégis ilyen kisebb lépéseken keresztül, hogy juthatott el idáig ez a növény. De azért én is gondolkoztam ezen, én is tudnék kitalálni ilyen evolúciós ötleteket erre, de inkább el sem mondom, mert annyira spekulatívak ezek az ötletek. És egy ilyen esetben nagyon egyszerűen arra lehet gondolni csak, hogy ez egy teremtett faj, mivel egyszerre kellett, hogy meglegyen ez az összes tulajdonság, és nem alakulhatott ki egyenként. Aztán nagyon érdekes, a következő, eddig ugye szó volt az evolúcionista megközelítésről, és szó volt a kreacionizmusról, és mint a teremtéssel kapcsolatos, illetve a világ mostani helyzetével kapcsolatos értelmezés. És nagyon érdekes a harmadik, ami a Genezis 1.11-nek végülis egy műfaji értelmezése, úgynevezett műfaji értelmezése. Ez egy kicsit szembe helyezkedik a kreacionizmussal, amit ahogy láthattuk a korábbi felsorolásban az 1 Mózes 1-től 11-ig gyakorlatilag kronológiai időrendileg adja vissza mint magyarázatot arra, hogy alakult ki a világ. És ez a műfaji értelmezés ez arra próbál rávilágítani, hogy az 1 Mózes 1.11 az egy világmagyarázat, egy teológiai üzenet bölcsességirodalmi formában, képi megfogalmazása, bár nem mond ellent annak, hogy esetleg történeti kronológiai tartalma is lehet, de ezt egy kicsit megkérdőjelezi, hogy miről van szó pontosan. Az egyik az, hogy mitológikus nyelvezetű ez az elbeszélés. Úgy mondja ez a műfaj elemzés, hogy sem történelmi beszámoló, sem pedig mitológia, de mitológikus nyelvezetet használ az ókornak, a kornak megfelelő módon. Tudni kell erről az értelmezés típusról, hogy képviselőjének nincs saját tudományos programja, tehát hogy akkor, hát végülis akkor hogy keletkezett, hogyha esetleg ez megkérdőjeleződik, hogy a Genezis 1.11, a 1 Mózes 1.11 kronológiai sorrendjében, akkor hogy történhet. És erről lehet még érdekességként elmondani, a Genezis 1.11-ről, hogy ezt egy visszatekintő proféciának tekinti ez az értelmezés. Az alapján például olyan bizonyítékokat sorol fel ezzel kapcsolatban, hogy ez 1 Mózes 1 a szombat teológiát hirdeti. Ez, hogy visszatekintő profécia, ezt úgy kell érteni, hogy a kreacionista megközelítés szerint az 1 Mózes 1.11 úgy született, hogy Ádámtól kezdve szájhagyomány útján még nem leírt formába, de egymásnak továbbadták a generációk és a pátriárkák az egész történetet, az egész teremtés történetet, és így egészen Mózesig eljutott gyakorlatilag a történet. Mindenki hozzátette azt, ami éppen vele történt. De hogyha arról van szó, hogy hogy már ez az 1 Mózes 1 a szombat teológiát hirdeti, vagyis, hogy a szombati napon Isten megpihent, és mint ahogy a 10 parancsolatból is ismerjük, mi nekünk is ez a parancsunk, hogy a 7. napon, illetve hát az első napon, most már nekünk vasárnap, pihenjünk meg, és azt csak Istennel töltsük. Tehát az az érdekesség, hogy Mózes előtt nem volt erről szó a Bibliában, hogy a szombatot megtartották volna. Vagyis úgy tűnik, hogy ez egy olyan kijelentés is lehetett akár Mózesnek, ami visszatekintő kijelentés volt, tehát nem előrenéző profécia volt, hanem visszatekintő, hogy valójában hogy történtek a dolgok. Illetve még pontosabban, ahogy ez a műfaji elemzés mondja, hogy egy világmagyarázatot ad, és egyetemes létkérdésekre válaszol Isten az embernek az 1 Mózes 1.11 alapján. Például az 1 Mózes 1-től a 2.4-ig arra a kérdésre, hogy honnan van a világ, aztán később az, hogy honnan van maga az ember, és végül az 1 Mózes 9.18-tól a 11.26-ig, hogy honnan vannak népek maguk, hogy jöttek létre, ugye a Bábel tornya története. Érdekesség az is, hogy így felosztja a teremtés első 3 napját, úgy osztja szét ez a műfaji elemzés, hogy akkor történtek a szétválasztások, például a sötétség és a világosság, a szárazföld és a víz szétválasztása, míg a 4.-6. napon pedig a betöltés, ami arra utal, hogy ez szerint a magyarázat szerint az egész világegyetemet Isten teremtette, tehát mind a helyet, és mindaz, ami benne van, mindent Isten teremtett. De ez a műfaji elemzés azt mondja, hogy ez nem feltétlenül egy időbeli sorrend, nem egy kronológiát jelent, hanem lényegi, teológiai, Istennek egy ilyen önbemutató üzenete ez. És az is nagyon érdekes, hogy ez ebben a témában sok már Mózes korát megelőző mitológiák is jelen voltak, és ezek a mitológiák azonban abszolút mások voltak, de hasonló témakörrel foglalkoztak, tehát a teremtéssel, akár az özönvízzel. De az érdekes, hogy ezek a mitológiák viszont, amik valóban mitológiák voltak, azok mindig az isteneket emlegettek, nem egy istent, isteneket, illetve azt, hogy ezek az istenek gyakorlatilag teljesen olyanok voltak, mint az emberek. Olyan bosszúálló, harcos, szeszélyes istenek voltak, akik ráadásul nem teljesen felette álltak, hanem maguk is benne voltak ebben a teremtett világban. Tehát ezzel szemben egy egészen más teológiát ismerhetünk meg ebbe az 1 Mózes 1.11-ben.